Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Jézus ekkor a néphez és a tanítványokhoz fordult ezekkel a szavakkal. Az írástudók és a farizeusok Mózes tanítói székében ülnek. Tegyetek meg és tartsatok meg ezért mindent, amit mondanak nektek, de tetteikben ne kövessétek őket, mert bár tanítják, de tetté nem váltják. Elviselhetetlenül nehéz terheket hordanak össze, és raknak az emberek vállára, de maguk ujjal sem hajlandók mozdítani rajta. Minden tettükben az vezeti őket, hogy az emberek előtt feltűnjenek. Szélesre szabják ima szíjukat, és megnagyobbítják köntösükön a bojtokat. Szívesen elfoglalják a lakomákon a főhelyeket, és a zsinagógában az első székeket. Szeretik, ha a tereken köszöntik, s rabbinak szólítják őket az emberek. Ti ne hívassátok magatokat rabbinak, mert egy a ti mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. De atyának se szólítsatok senkit a földön, mert egy a ti atyátok a mennyei. Tanítónak se hívassátok magatokat, mert egy a ti tanítótok a Krisztus. Aki nagyobb közületek, az a szolgátok lesz, aki felmagasztalja magát, azt megalázzák, aki megalázza magát, azt felmagasztalják. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit a napi evangélium című műsorunkban. A mai evangélium hát egy beszédet tartalmaz a farizeusok ellen, ugyanakkor a tanítványoknak a viselkedését célozza, mert az első részben azt lehet mondani, egy helyzetrajzot kapunk a farizeusok viselkedéséről, amelyeket Jézus úgy kipellengérez. A második részben pedig a tanítványokhoz szól, mint egy apró pénzre váltva azt, amit előzőleg kritikaként mondott, hogy ez hogyan vonatkozna a tanítványokra, mert a néphez is fordul Jézus itt az elején, és a tanítványokhoz is. Lehet, hogy azt mondhatnánk, a farizeusok kimaradtak, mert ő hozzájuk is fordul ezzel a beszéddel. Egyrészt elismeri az ő tekintélyüket, az írástudók és a farizeusok tekintélyét, mert ők tanítják a Tórát, illetve még a prófétákat is, és ott ülnek a tanítószékben. Jézus, amikor tanít például a hegyi beszéd alkalmával, akkor ő maga is leül, és úgy beszél. Tehát akkor tanításról van szó. Ha mint egy állva, felkiáltva beszél, amilyen is előfordul a Szentírásban, akkor majdnem azt mondhatnánk, hogy inkább prédikál, igét hirdet. A tanításról van itt tehát szó, egyrészt, mert a tanító széket is említi, az írástudók és a farizeusok, ők akkor a legtekintélyesebbek, a főtanácshoz is tartoznak ez idő, tehát a farizeusok, és Jézus azt mondja, amit mondanak, azt tegyük meg, de ugyanakkor, amit, ahogy viselkednek, azt ne tegyék meg, azt ne kövessék a tetteiket. Mert az a kifogása Jézusnak, hogy tanítják, bár, de nem váltják tettekké. A Máté evangéliumának van egy másik beszéde, a hegyi beszéd, és a hegyi beszéd ugye a 7. fejezetben a záró hasonlat a sziklára épített, avagy a homokra épített ház, és ott Jézus pontosan azt kifogásolja, vagy az arra akar buzdítani, hogy ha csak hallgatjuk az ő szavát, tettekre nem váltjuk, akkor oktalan emberek vagyunk. És ez a kifogás itt ugyanúgy megjelenik. És amivel még vádolja farizeusokat, hogy egyrészt elviselhetetlen terheket, az eredeti görög szövegben az van, hogy azokat kötöznek össze, és úgy teszik az embereknek a vállára. Ebben benne van az, hogy szinte nyomorgatni akarják az embereket a különböző szőszál hasogató törvényeikkel, amelyekről hát Jézust vádolják is, hogy azokat nem tartja meg, tehát ilyen aprólékos előírásokat, mert a törvények az életnek a bonyolultsága következtében egyre szaporodnak. Ugyanakkor a külsőséget is megemlíti Jézus, és ezt nem is gondoljuk, hogy mennyire fontos. Az embert általában a külsejéről ismerjük meg, vagy úgy próbálunk következtetéseket levonni az illetőnek a belső lelki állapotára. Például ezért az ember számára az öltözés, a felöltözés, az öltözködés nagyon fontos, és ezzel, mint egy Jézus azt akarja mondani, valamit álcázni akarnak. Tehát nagyon szép ruhákban járnak, és ezt azért teszik, hogy észrevegyék őket. Megnagyobbítják köntösükön a bojtokat. Tulajdonképpen arról van szó, amit a zsidók imádságkor viselnek, ezt a cicitnek nevezik, és ezeket hát megnagyobbítják, mint egy létezik ez még másoknál is, a fényes öltözet, fényes ruha. A keresztelő Szent Jánossal kapcsolatban említi Jézus, hogy akik fényes öltözetben járnak, azok királyi palotában élnek. János azonban igénytelen, egyszerű ruhája van. Mi ugye azt mondjuk, hogy a ruha teszi az embert, az üdvözítőnél azonban nem. Amikor Dávidot kiválasztja az üdvözítő, és Sámuelt figyelmezteti is, hogy ne a külsőt nézze, mert az Isten nem aszerint válogat, nem aszerint dönt. Ugyanakkor megjegyzi Jézus, hogy hát az előkelőség az nagyon gyakran a sorrend, a székfoglalásban mutatkozik meg. Mi nálunk, ugye a mi világunkban is van ülésrend, ki hol foglal helyet. És a zsinagógában, a templomban is ez nagyon gyakran előfordul, főleg a régi világban. Családi történet, hogy egyszer a dédnagymamámról mesélték, hogy beült az egyik padba, és aztán kiszállították, onnan kiszólították, hogy ez nem az ő helye. És soha életében utána a templomban, amikor esetleg már a lábai is fájtak, soha nem ült le, mindig végigállta a szent misét, mert nem akarta senkinek se a helyét elfoglalni. És tulajdonképpen ma is van ez, hogy hát ezt így tesszük. Ugyanakkor, mint lelkipásztor, az ember észreveszi, hogy hát egyik ferences atya egyszer mondta, hogy csak olyan templomot építene, amelyiknek szentélye van, tehát eleje, meg hátulja, mert az emberek, ha bejönnek a templomba, talán túlzott szerénységből mindig hátul foglalnak helyet. Igazából ez is lehet egyfajta álszerénység, hogy az ember tulajdonképpen ezen igéket hallva mindig az utolsó helyre törekszik. Aztán Jézus rátér arra is, hogy szeretik, hogyha köszöntik őket, rabbinak szólítják. Bizony, egyszer emlékszem rá, valaki még Németországban az illetőt úgy szólította meg, hogy a doktort elfelejtette neki mondani, és akkor mondta is, hogy so viel Zeit muss es sein, olyan annyi időnek kell lenni, hogy őt tisztességesen megszólítsák. És itt most az üdvözítő arról beszél, hogy ezeket az előkelő megszólításokat nem biztos, hogy ezekhez ragaszkodnunk kell, ezeket számon kellene kérnünk az embereken, mert Jézus azt mondja, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Emlékszem rá, egyszer hittanórán első áldozókat oktattam, és valaki, egy kislány megkérdezte tőlem, hogy hát tisztelendő bácsi, hogy van az, hogy a hittanórán a tisztelendő bácsit magázzuk, a templomban pedig tegezzük, mert azt mondja, hogy az Úr legyen veletek, és mi azt mondjuk, és a te lelkeddel. És mondtam neki, hogy látod, igazad van, mert a egyházi liturgia megőrizte azt a testvéri légkört, amiről itt Jézus beszél, hogy ti mindnyájan testvérek vagytok. Tehát ezt a fölé rendeltséget Jézus mintegy ki akarja küszöbölni a tanítványokból, és azt akarja, hogy hát vegyük észre, Isten, ő a legfőbb mester, maga Krisztus, ő a legfőbb atya, mi pedig mindnyájan testvérek vagyunk. Hát ettől egy kicsit el vagyunk mind a mai napig maradva, mert néha úgy érezzük, hogy talán nem értékelnek bennünket annyira az emberek, hogyha nem kellőképpen szólítanak meg bennünket. Az üdvözítő azonban úgy tűnik mindenféle probléma, protokoll nélkül találkozik az emberekkel, és így tud közelebb kerülni az embereknek a szívéhez. És ugyanakkor azt is mondja Jézus, hogy aki nagyobb akar lenni, az legyen a szolgátok, vagy az lesz a szolgátok. Hát Jézus azt akarja mondani, hogy olyanban tűnjünk ki, nem az előkelőségekben, a dicséretekben, hogy hát most mindenki nekünk hódol vagy bókol, hanem vállaljuk a szolgálatot is. Vállaljuk az utolsó helyeket is, olyan értelemben, hogy olyan munkát is szívesen megtegyünk, amitől esetleg mások viszonyognak. Nagyon gyakran például a migrációnak is ez az oka. Emlékszem rá, amikor Németországban voltam, akkor bizonyos munkákat már az úgynevezett európai entelektüelek nem nagyon akartak elvégezni. Ezért jöttek aztán, először mondták az olaszok, aztán jöttek a portugálok, később a törökök, akik hát ezt a lenézett munkát elvégezték. És valaki egyszer mondta, hogy hát munkák vagy ezen emberek nélkül az egész társadalmunk összeomlana, hiszen ezekre mindenki valamiféle vezető akar lenni, vagy valamiféle attraktív hivatást, vagy munkát, vagy éppen foglalkozást kíván magának, és mindenki erre törekszik. Holott ahhoz, hogy az élet az legyen, teljes legyen, békességben legyen, üdvözítő arra figyelmeztet bennünket, hogy ezt is megtegyük, és Istennél ez is felmagasztaltatik. Ez a munka, amit esetleg mi lenézünk, vagy amit nem szívesen végzünk, vagy ami nem jár a világ szemében olyan előkelő megszólításokkal, mint amiről itt az üdvözítő beszél. De ne feledjük el, hogy Jézus itt bármennyire figyelmezteti a farizeusokat, és a későbbiekben meg jajokat is mond róluk, azért mindezt ő szeretetből teszi. Van úgy, hogy a szeretet egy kicsit kíméletlen, akár szavakban is, de az üdvözítő itt nem ellenük haragszik, hanem értük. Egy más lehetőséget, úgy mondanánk ma, egy alternatívát kínál nekik, hogy gondolkodjanak el azon, hogy milyen az életük, és bennünket is figyelmeztet, mert bennünk is újra meg újra ott bujkál a farizeus. Adja a Jóisten, hogy az üdvözítő szavait megfogadjuk, és a tanítás és a tettek bennünk harmóniába legyenek, és szívesen vállaljuk másoknak a szolgálatát, azt is, hogyha megaláznak bennünket, mert tudjuk, hogy Istennél más értékrend van, és ő ebben az értékrendben részesít bennünket. Ezzel méri le az életünket, és ezt az értékrendet adja a Jóisten, hogy belső örömmel tudjuk mindig elsajátítani, és aszerint élni. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké. Amen.
Mária Rádió.
Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.